Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajna Európai Uniós tagsága a pénzügyi tragédiával, gazdasági öngyilkossággal érne fel, jelentette ki a miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor hozzátette, ez leginkább először a szomszédos országokat érinteni, Lengyelországot, Magyarországot és Romániát. Arra figyelmeztetett, az ország uniós felvétele esetén milliószámra érkeznének ellenőrizetlenül az ukránok Európába. További pénzügyi forrásokat adott a kormány a rendőrségnek, hogy még több ember foglalkozzon az online csalások elhárításával, mondta a kormányfő. 8 milliárd forint értékben történtek az online csalások az utóbbi időben, a pénzt próbálják visszaszerezni, de nagyon nehéz, ahogy fogalmazott. Szavai szerint az esetek 80%-a az ukrán maffiához köthető. A következő évek arról szólnak, hogy Ukrajnára és a háborúra hivatkozva a brüsszeli birodalomépítő bürokraták tudnak-e a jelenleginél is több pénzt és jogkört elvenni az unió tagállamaitól, hangsúlyozta a miniszterelnök. Kiemelte, Brüsszel korábban minden válságra így válaszolt, majd kiderült, hogy a bővített jogkörökkel nem tudnak élni, és nem is tudták legyőzni a kríziseket. Az árrészszabályozást fenn kell tartani, mert az indokolatlan áremelésekkel szemben meg kell védeni az embereket, jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátéve, hogy ha szükséges, akkor újabb termékekre fogják bevezetni az intézkedést. Ez már beváltotta a hozzáfűzött reményeket, 900 élelmiszer árát sikerült csökkenteni, és a drogériákban 420 termék ára lett kedvezőbb. A magyar kormány minden támogatást megad, nem csak Parajdnak, de az ott élő összes magyarnak is, mondta a miniszterelnök. Nagyon sok ember mozdult meg, hogy segítséget nyújtson, de egyelőre nagyon nehéz, szinte kilátástalan a helyzet, taglalta. Sírnak a dévai gyermekek a sóbánya miatt, fogalmazott Böjte Csaba atya a hiradó.hu-nak adott interjújában. Azt üzente a térségben élőknek, hogy ne veszítsék el a reményt. Felmérhetetlen tragédia, de én azért imádkozom, hogy ne a hibát keressük egymásban, hanem közösen kutassunk a megoldás után, hangsúlyozta. Hozzátéve, hogy amikor kis Jézus elveszett, Mária és József sem egymást hibáztatták, hanem aggódva keresték közösen a gyermeket. A hiradó.hu-nak nyilatkozott az NMDS szóvivője, aki azt mondta, van remény a helyreállítása. Csoma Boton kiemelte, nagyon sok család megélhetése került veszélybe, és nem csak turisztikai célból látogatták a sóbányát. Sokan gyógykezelésekre jártak oda, és mindemellett zajlott a sókitermelés is, sok bányász megélhetése is veszélybe került. Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet. Felhívják a csatlakozni kívánó adományozók figyelmét, hogy a www.segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával, vagy a számlaszámukon átutalással, Parajd megjelöléssel segíthetik a katasztrófa károsultjait. 2 tonna humanitárius segélyszállítmánnyal és vízszivattyúkkal indult útnak tegnap a Magyar Református Szeretetszolgálat csapata a Kovászna megyében található Nagy Borosnyóra, hogy az árvíz elleni védekezésben segítsék a határon túli közösséget és támogassák a kitelepített családok élelmezését. Nem lezárni kell a földgázvezetékeket, ahogyan Ukrajna tette, hanem újakat építeni, mint Bulgária, közölte a külgazdaság és külügyminiszter tegnap Szófiában. Szijjártó Péter a Bulgária területén áthaladó földgázvezetékek kapacitásának bővítését célzó projekt munkálatainak megkezdése alkalmából rendezett ünnepségen beszélt. Elhangzott, Magyarország stratégiai jelentőséget tulajdonít az együttműködésnek Bulgáriával. Inkasszálták Budapest számláját, a kormány 10 milliárd 200 millió forintot vont le a fővárostól, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely már a hét elején jelezte, hogy a szolidaritási hozzájárulás 50 milliárdos fennmaradó részének kifizetése ellehetetleníti a főváros működését. A Nemzetgazdasági Minisztérium azonban közölte, Budapest nem állhat a törvények felett. A történtek után leállította a BKK, a budapesti közművek és a közvilágítási cég kifizetéseit a főváros. Azonnali tűzszünet esetén Kijev kész részt venni a hétfői isztambuli tárgyalásokon, ennélkül azonban nem látja értelmét a további egyeztetéseknek, közölte Volodymyr Zelenszkij elnök. Nem korlátozza többé az Ukrajnának szállított fegyverek hatótávolságát a német kormány, jelentette be a külügyminiszter. Johann Vadepul szerint ez a lépés elengedhetetlen ahhoz, hogy Ukrajna hatékonyan védekezhessen az orosz agresszióval szemben. Oroszország viszont engedélyezheti a csapásokat Németország területén, ha Ukrajna Taurus cirkáló rakétákat kap és támad, figyelmeztetett Andrei Kartapolov, az Állami Duma Védelmi Bizottságának elnöke. Izrael elfogadta az Egyesült Államok által előkészített gázai tűzszüneti javaslatot, közölte a Fehérház szóvivője. Caroline Leavitt elmondta, folytatódnak a megbeszélések a fegyvernyugvásról, amelynek életbe lépése esetén, amíg a Hamász kezében lévő foglyok mindegyike hazatérhet. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett egyre több gomoly felhő lesz felettünk, csapadék nem hullik, a szél sok felé felélénkül. A csúcshőmérséklet 21-22 fok körül alakul, híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, összeállítást hallanak Károly Émi, Dzsida Jenő, Gárdonyi Géza és Tűz Tamás műveiből. A verseket Kubik Anna, Sárosi Kinga, Fehér István, Kelemen Csaba és Szegvári Menyhért előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Túri Sarolta.
Károly Omi, három Mária ének. Kisasszony született. Mikor a bimbók aludni mentek, kinyitotta szemét egy gyermek. Széles térdén ringatta Anna, kicsi Mária édesanyja. Fiút akart, és mostan bánta, hogy ölében csak lány a lánya. De amint nézte, amint fogta, mellét egy kis kéz szorította, s mint eső után a napszárít, felszárította szempilláit, s mint kaptár zsongott a reménység táruló szívén, s szólott száján, olt még rózsát, e kis ágacska, Dávid, száradó rózsafáján. Mária arca elpirult. Sötétkék éjjel, sárga szárnyal, angyal repült keletről délre. Hajnalvidékről délvidékre. Minden tolla bölcsesség fénye, felhőket bont a szárnycsapása. Holdas körmő ujjával jelt írt Mária gyöngyház homlokára. Rózsaszín lett a csillagok képe, tátott szirmokba gyöngyes ő hult, s rózsaszín lett az egeknek széle, mert Mária arca elpirult. Mert rájuk nézett Mária. Gyökerükig fagytak a fák, az almafák, a körtefák, és elszáradtak a rózsafák. Tűzre kerültek országszerte, mint karcsú hindu asszonyok, kiket az uruk itt hagyott. De megsajnálta Mária, május csillagos édesanyja, a csontig sovány tüskefákat, s kivirultak a holttagok. S mert rájuk nézett Mária, illatuk is lett. Illatuk.
Dzsida Jenő, Mária szobra a kertben. A kertben áll, bús, széteső, belepi burján, mossa eső. A szitáló, lassú cseppek orra hegyéről lecsepegnek. Az embereknek Krisztust adott, az emberek közt elhagyatott.
Gárdonyi Géza. Egy kép története. A tárlaton egy szép Mária kép is volt látható. Nem a szokásos holtarcú szépség, hanem élő, szinte lélegző fiatal Mária. Csak a szeme volt a szokott áhítatos nézésű. A ruhája a szokott fehér lepel és kék palást. S mögötte csak köthomályos háttér. Egy potrohos úr sokáig nézte. Vastag arany óraláncával szórakozottan játszott. Nézte, szemlélte. A katalógusba is beletekintett. 1000 korona. Nem is drága. Bement a titkári hivatalba. Azt a Mária képet megveszem. Az árára nem is alkuszom. De a festővel szeretnék beszélni. Gondolom, itt van még, felelte készségesen a titkár. Tessék leülni addig, bankár úr. Kifutott. Visszatért egy kopottos ruhájú és őszhajú fiatalemberrel. Kedves művész úr, mondta a bankár, nekem a maga Mária képe tetszik. Órahosszáig néztem. Úgy érzem, összetartozik velem. Hát, megveszem. De egy csekéke változtatást óhajtok, mielőtt beakasztanám a szobámba, ugyanis az a sárga karika a Mária fején nem modern. El lehetne festeni, felelte a festő, de hiszen az úgy való. Mária el se képzelhető másképp, csak glóriával. De nekem nem kell a maga glóriája. A festő zavarodottan pillogott. Nem Mária, ha elfestjük. Közönséges földi nő. Éppen azt akarom. Ritka szép arcú nő, és csupa lélek. Az íróasztalon fölé akasztanám. Szép nőt nézni mindig kellemes. A festő elhalványodott. Sajnálom, felelte, de nem teljesíthetem az óhajtását. Szóval önnek nem kell a pénz. De nagyon is kellene. Csak hogy én nem. Én úgy festettem. Kiről festette? Ugye idealizálta, olyan bájos nő nincs is a világon. Nem festettem senkiről. Hát csak úgy. Csak úgy. Álmomban láttam úgy. De nézze, hát ez képtelenség, hogy én ezt a képet úgy akasszam be a szobámba. Mit szólnának a rokonaim, ismerőseim? A festő vállat vont. Beteg volt a gyermekem. Imádkoztam. Máriát kértem, segítsen rajtam. Aztán elaludtam, álmodtam. Nem, nem, semmi kincsért. A bankár a zsebébe nyúlt. Kivett egy 1000 koronást. A kép az enyém. A tárlat bezárása után hivatott egy másik festőt. Csekéke munkára kérem, nézze ezt a Mária képet, kaparja le róla azt az izét. A festő megnézte a képet, a fejét rázta. Bajos ezt lekaparni, a háttér igen vékonyan van festve, mint minden háttér, és ez a sárga kör rajta van a vásznon. Hát akkor fesse be olyan festékkel, amilyen a háttere. A festő cseké 30 koronáért befestette az aureolát. A bankár örömmel akasztotta a képet az íróasztala fölé. Szép szoba volt az. Más képek is fügtek benne. Az ablak apró kerek üvegein át teljes világosságban álltak mindig a képek. Aztán hát az történt, ami a képekkel szokott történni. Első nap 10-szer nézünk rá, második nap csak 3-szor, a 10. nap már egyszer sem. Tán 3 hét múlva egyszer felpillant a bankár, s elámulva látja, hogy a Mária fején ott a glória. Bosszankodik, hívott egy másik festőt. Elmondja, mi történt a képpel. A festő leveszi, mosolyog. Hát persze, mondja, vízfestékkel festett rá az ipse. Az olajfesték nem állt össze a vízfestékkel. Ahogy porolták, leverték róla. De van a zsebemben festék, pemzi is. Mindjárt megigazítom. Vagy 2 hónap múlva ott szivarozik egyszer a bankár az íróasztalánál. Amint hátradől a széken, a szivarfüstön át a képre téved a szeme. A szivar kiesik a szájából. Mária fején ott a glória. A bankár felhördül, mint az oroszlán. Átkozott piktorok! Nézi a képet. Hát a felső festékréteg úgy meg van repedezve, mint a cserép, amelyre ráléptek. Megrepedezett, lepattogzott. A bankár bosszankodva tűnődik. Hát, ha szándékosan csinálta így az a két festő. Leült, levelet írt a műcsarnok titkárának. Kérem, küldjön ide egy ügyes kezű festőt, lehet zsidó vagy protestáns, csak katolikus ne legyen. A festő megjelenik. A képet leveszik. Szemléli. Persze, mondja. A vízfestékből még maradt valamelyes, a ráfestés lepattogzott. Meg tudja csinálni úgy, hogy eféle többé ne történjék? Hogyne? Majd terpentinnel meglágyítom az alsó festékréteget, aztán bekenem sötétebb színnel, például zürichi umbrával. Az nem pattogzik le? Nem, az keményen fed. És a képen csak ugyan teljesen eltűnik az aureola. Sőt, hogy a háttér sötétebb, az arc még inkább elválik belőle. A bankár nézegeti aznap, másnap ritkábban, harmadnap már csak egyszer tekint rá. Idő múltával odalátogat egy kliense. Amíg üzletről beszélgetnek, a képre tekinget. Egyszer aztán megszólal. Mennyiért válna meg attól a Szűz Máriától? Szűz Mária? És megdöbbenve néz a képre. A glória ott dereng a Mária feje fölött. A bankár az asztalra csap.
összehasogatom ezt a képet!
S elmondja szinte tojtékozva, hogy már háromszor elfestette az aureolát.
Kár volt, feleli a vendég. De hát az ok maga érthető, némelyik sötét festéken áttör a világosabb színű.
A bankár elrobog a titkári hivatalba, ott is elpanaszolja a bosszúságát. A titkár mosolyog.
Valóban úgy történhetett. A sötét színen átütközött a világosabb. Le kellett volna előbb választani az alsó színt, s úgy rakni rá a sötétet. Hát azt mondták, nem lehet.
Minden lehet.
Hát, mikor a fali festményt halpikkelnyi apró darabokban szedik le a falról, vagy a fára festett képet a fáról. Ajánlok egy ügyes, fiatal restaurátort. De hát, ha valami bigott pápista az is.
Nem, véletlenül unitárius. És a titkár mindjárt írt is a restaurátornak, hogy menjen el a bankárhoz. A festő megjelenik, megvizsgálja a képnek a vásznát. A karika csak ugyan át van ütődve a vásznon.
No, majd segítünk rajta.
S magával vitte a képet. A bankár 4 nap múlva odalátogatott.
Nem bízott már senkiben.
A képet olajos papírosok közé helyezetten találta. A vásznon az aureola vonalát vizes spongya fette.
Hát aztán mit fog csinálni?
Megporlasztom. Ezzel a tüzes vassal megyek rá.
Tüzes vassal?
Csak amennyire kell. A sárga festék elbarnul és porrá változik, a vászonnak nem lesz semmi baja. Aztán hát bekenem. Nyoma se fog látszani az aureolának.
De így csinálja meg, előttem.
S leült. Végignézte az égetést, porlasztást. Az aureola teljesen megsemmisült. Az új háttérfestés a puszta vásznat fogta be.
A bankár örömmel szemlélte.
Na hát, most már végeztünk a glóriával. Hazavitte a képet, azon szárítatlanul. A helyére akasztotta. Nézte. Ismét a bűbájos földi nő, és most már az is marad. Éjjel jött a hold, és égi fényét az ablakon át fölemelte a Mária fejére.
Tűz Tamás, Mária nevére. Nevedben hull a fűre harmat, nevedben kél a hold, a nap, nevedben lelnek mély nyugalmat, akik már csöndben alszanak. Nevednek dalla már a lejtett bölcsőm, s anyámnak halk szava. Te rólad álmodik a kertek magasba szálló illata. Neved hordozza szét a szellő, s harsogja bátran a vihar. Neved villantja rá a felhő az égre, rőt villámival. Téged dicsér az édes szőlő, a nyurga kender és a len. A gyors takács kiserényen sző, s a zengő must a mélybelen. Neved dicsérem fürge dallal, miként a zúgó tengerek, a habjukon a fény, a hajnal jöttére lágyan megremeg. Thank you.
Szűz Tamás, szelíd szonetta szűzhöz. Mint köntösöd szegélye száll utánad, imám, a félénk bujdosó szelíd. S mint halkan úszó esti szél a nádat, csókkal fürözti hulló fürtjeid. Mellettem állsz, a lombok ránk borulnak, lehelletem oly csendben szálma el a fák közé, mint hangja fáradt húrnak, s a szíved mégis halk imámra lel. A gesztenyék fölött az ég kigyullad, a csillagok a fákra rásimulnak. Örködj fölöttem, és ha jő az óra, mely harsány hangon hív a búcsúzóra, ne hagyj el, szent szűz, el ne hagyj örökre. Segíts az égi, tündöklő körökbe.
Kedves hallgatóink, összeállítást sugároztunk Károly Émi, Dzsida Jenő, Gárdonyi Géza és Tűz Tamás műveiből. A verseket Kubik Anna, Sárosi Kinga, Fehér István, Kelemen Csaba és Szegvári Menyhért előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. XIV. Leó pápa ellátogatott a Castel Gandolfói pápai rezidenciára és az ott működő Laudato Si Öko központba. Pápai távirat. A SELAM, a latin-amerikai és karib-térségi püspöki konferenciák tanácsa, a kollegialitás jele az evangelizáció szolgálatában. A vatikáni kertekben virágokból elkészítették 14. Leó címerét. A magas torony, Sajgó Balázs atya elmélkedése Urunk mennybe menetele ünnepére. XIV. Leó pápa ellátogatott a Castel Gandolfói pápai rezidenciára és az ott működő Laudato Si ökoközpontba. A pápa csütörtökön délelőtt elhagyta a Vatikánt és a Róma közelében fekvő Castel Gandolfóba látogatott, ahol a pápák nyári rezidenciája található. Itt hozta létre Ferenc pápa 2023-ban a Laudato Si kezdetű enciklika nyomán működő ökocentrumot, ahol a környezetvédelem, közös otthonunk megóvása áll a középpontban. Leó pápa meglátogatta az apostoli palotát is. Újból meglepetéssel szolgált 14. Leó pápa, aki május 29-én délelőtt egy autókonvojjal elhagyta a Vatikánt, hogy fölkeresse a Castel Gandolfói pápai rezidenciát, adja hírül a Szentszék sajtóközpontja. A pápa először meglátogatta a Laudato Si ökocentrumot, amelyet Ferenc pápa 2 éve hozott létre a pápai villág területén, hogy a közös otthon megóvására neveljen. Éppen 10 éve jelent meg enciklikája, mely az ihletést adta a központ létrehozására, az átfogó ökológia példájaként. 14. Leó pápa elment az apostoli palotába is, amelyet 2016-ban Ferenc pápa múzeummá alakítatott és megnyitott a látogatók előtt. A pápai enciklikáról elnevezett ökocentrumban a fenntartható gazdaság és az ökológiai megtérés a vezérgondolat. A 10 éve közzétett Laudato Si enciklika olyan témákat tárgyal, amelyek máig nyitott kérdésnek számítanak, például az ember és a környezet védelme, mint egység. Botanikusok, biológusok az átfogó ökológia szakértőinek hozzájárulásával, a központban vállalkozók és szakértők, iskolások és egyetemisták, de a Ferenc pápának kedves, sérülékeny réteg, tehát migránsok, erőszak áldozatául esett nők, fogyatékkal élők, büntetett előéletű személyek, volt kábítószerfüggők, akik általában nem jutnak ilyen képzéshez, lehetőséget kaptak, hogy elmélyítsék az enciklika alapértékeit, és felkészítő tanfolyamokon vegyenek részt, kertészetet és zöld terület karbantartást tanuljanak. Az apostoli palota múzeummá alakított részében, az első emeleten a látogatók 6 teremben megtekinthetik a pápaság elmúlt 500 éve során szolgáló pápák portréit. A kiállításon továbbá liturgikus öltözetek, egyenruhák és 9. Pius a múzeum megnyitása alkalmából restaurált hordszéke, illetve a római apostoli palota konzisztóriumi termében 80 évig használt csodálatos trón is látható. A palota belső udvaránál az a BMW, amelyet II. János Pál használt Castel Gandolfóban nyári útjai során. A palota múzeumban kijelölt turista útvonal különleges kilátóponttal zárul. A látogatók kitekinthetnek arról a balkonról, ahol a pápák az úrangyala imádság alkalmával megjelentek. Így ugyanabból a látószögből nézhetnek a térre és a városkára, mint korábban a szentatyák. Különösen lenyűgöző kilátás nyílik a palotának a vulkanikus tóra néző ablakaiból. A pápák nyári rezidenciájának múzeumállakítása nem akadályozza meg a pápákat abban, hogyha szándékukban áll, a palotában tartózkodjanak. A múzeumi rész nem terjed ki a pápák magánlakosztályára és fogadóhelyiségeire. A tárlat kurátora Sandro Barbagallo emlékeztetett, hogy Ferenc pápa nem egyedülálló a pápaság történetében abból a szempontból, hogy nem töltötte nyári szabadságát Castel Gandolfóban. Sok pápa nem látogatott ki a nyári rezidenciára. 14. Benedek és 13. Kelemen gyakran igénybe vették, 6. Pius 25 éven át egyszer sem járt a palotában.
14. Leó távirata. A SELAM a kollegialitás jele az evangelizáció szolgálatában. A szervezet létrehozásának 70. évfordulója alkalmából Spengler bíborosnak, a latin-amerikai és karib-térségi püspöki konferenciák tanácsa elnökének küldött táviratában a pápa köszönetet mond a missziós lendület érdekében végzett szolgálatért és Isten zarándok népének lelkipásztori gondozásáért a szeretett kontinensen. Köszönet a latin-amerikai és karib-térségi püspöki konferenciák tanácsának, a SELAM-nak a missziós lendület érdekében végzett szolgálatáért és elismerés azért, hogy a kollegialitás jele, valamint azért, hogy a püspöki konferenciák közötti kapcsolattartás, együttműködés és azok szolgálatának szervezete. Így fogalmazott 14. Leó pápa portugál nyelvű táviratában, amelyet Jaime Spengler bíborosnak, Porto Alegre érsekének és a SELAM elnökének küldött a tanács 40. rendes közgyűlése alkalmából, amely megemlékezik a latin-amerikai püspöki konferenciák első üléséről és a SELAM létrejöttének a 70. évfordulójáról. A pápa hangsúlyozza, hogy Latin-Amerika és a Karib-térség püspökei kollegiális szellemben gyűltek össze, hogy közösen vizsgálják meg a jelenlegi kor kihívásait a latin-amerikai egyház számára, és hogy érzékeny és hatékony szeretett közösségben olyan lelkipásztori kezdeményezéseket keressenek, amelyek a szentírás, a hagyomány és a tanítóhivatal kritériumai szerinti megoldásokhoz vezetnek. 14. Leó pápa a SELAM-ot a püspöki konferenciák szolgálatában álló szervezetként határozza meg az evangelizálás küldetésében és Isten hívő szent népének lelkipásztori gondozásában, amely zarándok ezen a szeretett kontinensen. A jelenlegi történelmi helyzetben, amelyben a kontinentális és globális szintű folyamatos válságok miatt nagyon sokan szenvednek megpróbáltatások és szegénység miatt, sürgősen szükség van arra, hogy emlékezzünk, a közöttünk jelenlévő feltámadt Krisztus az, aki védi és vezeti az egyházat, és reményben újjáéleszti azt a szeretet által, amely a hozzánk elküldött Szentlélek által kiáradt a szívünkbe. 14. Leó pápa arra hívja a SELAM tagjait, hogy kérjék Krisztust, erősítse meg az egyházat küldetésében, hogy elinduljon sok testvére felé, hirdesse nekik Jézus üdvözítő üzenetét, és részesévé tegye őket annak az örömnek, amely a vele való személyes találkozásból fakad. Végül pedig azt kéri, hogy imádkozzanak érte a jó pásztorhoz, hogy mindig hűséges lehessek az egyetemes egyház szolgálatához, amelyet rám akart bízni. A vatikáni kertekben elkészítették virágokból 14. Leó címerét. Az infrastruktúrák és szolgáltatások igazgatóságának kertészeti és környezetvédelmi szolgálata 2 hétig dolgozott a kormányzóság épülete előtti területen. A Szent Ágoston rend emblémája az igazgatóság Kovács Műves szakosztályának közreműködésével készült. Befejeződtek a munkálatok a vatikáni kertekben, a kormányzóság épülete előtti téren, amely a Szent Péter bazilika mögött az apszis felé lejtő területen található. Elkészült 14. Leó pápa virágokból kirakott címere. Több száz színes növény, mint egy mozaik meg annyi csempéje tette lehetővé a virágművészet eremek művének megvalósulását. A korábbi pápai címerekhez hasonlóan ezt is minden évben több ezer ember csodálja meg egy kivételes kilátópontról, a vatikáni bazilika kupolájának tetejéről. A címert a Vatikán Városállam Kormányzóságának Infrastruktúrák és Szolgáltatások Igazgatóságának Kert- és Környezetvédelmi Szolgálata készítette, amelynek megvalósítása közel 2 hetet vett igénybe, tekintettel az új címer virágokból való megtervezésére és a helyszínen történő kialakítására. Átlagosan naponta 2 ember dolgozott rajta, akik mesteri tudással és művészi érzékkel tették lehetővé a virágkompozíció létrehozását. A keret szerkezete, amelybe a címer részletei be vannak illesztve, ugyanaz maradt, mint Ferenc pápa címerénél. Örökzöld puszpáng pumila fajtából készítették, amit a címer tetején látható arany és ezüst keresztezett kulcsok közé is helyeztek, amelyek piros zsinórral vannak összekötve. Az aranykulcsot sárga tarka japán kecskerágó cserjével reprodukálták, amelyet gyakran metszenek, így törpe marad és sárgás színű. Az ezüst kulcsot olasz szalmagyopár idényi jellegű növénnyel alkották meg, amelyet legalább évente egyszer cserélni kell a színének megőrzése érdekében. A kulcsokat összekötő piros zsinórokat nyárra pejva virágból, térre pedig piros szarvacskás árvácska növényből készítik. A pápai pajzshoz, amely átlósan két szektorra oszlik, különféle növényeket használtak fel. A bal felső részben a világos kék háttéren egy fehér liliom látható. A tisztaság és a szüzesség szimbóluma Szűz Mária alakjára emlékeztet. A világos kék szín reprodukálásához 400 darab bojtocska növényt gyűjtöttek össze, amely Ferenc pápa címerében is jelen volt. A liliomot 50 olasz szalmagyopár palántából készítették, melyeket a Kertészeti és Környezetvédelmi Szolgálat üvegház karbantartója dugványozással szaporított. A címer másik részén, alul, világos háttéren a Szent Ágoston rend emblémája látható. Egy nyíllal átszúrt szív, melyet egy könyv tetejére helyeztek. Szent Ágoston megtérésére utal, és Isten szavát szimbolizálja, amely átszúrja az egyház szent doktorának szívét, aki ezt így fogalmazta meg. Szavaiddal átszúrtad a szívemet. A címer világos feléhez 400 darab begónia, bronz színű levéllel rendelkező fehér virágú növényt használtak fel. A szívet keskeny levelű pejva virág palántákból készítették, melyeket az üvegház karbantartó dugványozással szaporított. A könyv megalkotásához az infrastruktúrák és szolgáltatások igazgatóságának Kovács Műves szakosztályának közreműködését kérték, akik fémlemezből készítették el a könyv formáját. Ebbe vörös díszkavicsot helyeztek el, az oldalához fehér díszkavicsot használtak. Összességében tehát a természet a maga pompájával és színeivel, a vatikáni kertek munkatársainak mesteri munkájával ötvözve életet adott a művészet és a szépség ezen ékkövének, 14. Leó pápa címerének.
A magas torony. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Urunk mennybe menetele ünnepére.
Egy kis szimbolikus történet nagyon szépen szemlélteti Urunk mennybe menetelének beszélő titkát. Egy ember egy magas toronyhoz érkezett. Belépett az ajtón, és ott teljes sötétség fogadta. Ahogy körbe tapogatózott, belebotlott egy csiga lépcsőbe. Kíváncsi volt, vajon hová vezet a lépcső, ezért elkezdett lépkedni fölfelé, és közben nyugtalanság támadt a szívében. Amikor visszanézett, megrémülve látta, hogy azok a lépcsők, amelyeket már maga mögött hagyott, kihullottak és eltűntek. Előtte a fölfelé kanyarodó csigalépcső, melyről fogalma sem volt, hogy hová vezet, mögötte pedig az ásító óriási fekete üresség. Ha ehhez a szimbolikus történethez hozzáolvassuk a szó eredeti értelmében is felmelő ünnep szentírási részeit, amelyek a gondolkodásmód megváltoztatására is meghívást intéznek, akkor a félelem és nyugtalanság, amely sokszor bennem is ott van, fokozatosan eltűnik, és életem értelmére is rátalálok felfelé nézve. Krisztus mennybe menetelének ünnepe pontosan ezt üzeni. Ne féljek elindulni felfelé, mert már tudom, hova vezetnek azok a bizonyos lépcsők. Jézusnak el kellett mennie, fel kellett mennie, hogy onnan fentről küldje a Szent Lelket, aki átjár és felfelé mozgat, ha rácsatlakozom. Így bátran lépkedhetek abban a toronyban, életteremben, ahová Isten helyezett. Antoni de Melo jezsuita szerzetes története szerint, amikor elérkezett a mester távozásának ideje, a tanítványok könyörögtek neki, hogy ne menjen el. Ő azonban így szólt. Hogyan is látnátok, ha nem mennék el? Erre azok is kérdéssel feleltek. Mi az, amit majd meglátunk, amiután elmész? A mester azt mondta. Én csak annyit tettem, hogy ültem a folyóparton, s osztogattam a folyóvizet. A küldetésem pedig az volt, hogy majd, ha félreállok, észrevegyétek a folyót, és magatok is tudjatok meríteni belőle. Jézus is eltávozik, pontosabban eltűnik a felhő mögött. A felhő is jelkép, szimbólum. Istenre utal, aki nem csak felülmúl minden emberi képet és elképzelést, hanem az ember transzcendens valóságára is irányítja a figyelmet. Ugyanakkor Szent Lelke által bennünk is ott van, hogy belülről mozdítson minket, és emlékeztessen arra is, hogy ahová a fő, Krisztus ment, arra tartunk mi is, az ő misztikus teste, az egyház. Ha ugyanis az egyház nem Krisztus misztikus testeként értelmezi magát, és nem felfelé ívelve halad, akkor földhöz ragadt marad, és nem képes teljesíteni Krisztustól kapott küldetését. Így nem a beteljesedés lesz a célja, hanem az önmegvalósítás, amely mindig kudarcba fullad. Ez a tét, s ez ismét nem fenyegetés, hanem szerető figyelmeztetés az egyetlen értelmes küldetés teljesítésére. Krisztusnak, a fejnek utasításait követni, s akkor élete bennem marad, mert tagja maradok másokkal együtt. Így teljesedhet be a pünköst, s leszünk, lehetünk igazi egyház, amely több mint intézmény, a Szentlélek életével átitatott egyének közössége. Meg kell tanulnunk meríteni abból a folyóból, abból a tanításból, amelyet Jézus hagyott hátra nekünk. Ez a tanítás nem más, mint az evangélium, az örömhír tanítása. Ebben benne van az, hogy szeretett lények vagyunk, szeretve vagyunk, és ha ezt egy kicsit is megtapasztaljuk, akkor ezt adjuk tovább, és akkor már itt a földön értelmet nyer az életünk. Már itt a földön világítunk, és a szeretet az, amely egyre inkább kitágítja a lelkünket, és biztat minket, hogy haladjunk előre és felfelé. Mindig felfelé haladunk. Nagyon tetszik nekem a hegyen felfelé haladó ember hasonlata is. A gödrök, amelyekbe időnként beleesünk, megtévesztőek, mert hasonlítanak egymáshoz, és azt az érzést sugallják, hogy ugyanoda esünk vissza. A gödrök hasonlítanak ugyan egymáshoz, de egyáltalán nem ugyanazok. Mindegyik feljebb van. Ha Isten felé tudatosan haladok, akkor eltűnik és elillan, ami mögöttem van. Eltűnik a félelem, és a múltam is beépül jelenembe. Ha ezt elhiszem, bűneim bocsánatot nyernek, és akkor haladhatok fölfelé azon a bizonyos csiga lépcsőn, amely csak fölfelé vezet. Ne féljek fölfelé haladni, mert a torony tetején elém tárul a fény, a maga teljességében, és mindent megértek, minden világossá válik. Mert ez a fény Isten szeretetének fénye, és ott fogok ráébredni arra, hogy valójában egész életemben erre a fényre vártam. Vágytam. Sőt, amelyben éltem, s észre sem vettem. A menny állapota, amelyben már most élhetek.
A magas torony. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Urunk mennybe menetele ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
Igazságban, szentségben, tiszta szívvel, békességben, égi tűzzel.
Jézus, megtisztítottál, a bűnből visszahoztál, így már veled járhatok, erős sziklán állhatok. Jézus, megtisztítottál, a bűnből visszahoztál, így már veled járhatok,
erő sziklán állhatok. Egy a vágyam, egyre kérlek, adj erőt mindig, hogy veled éljek. Egy a vágyam, egyre kérlek, adj erőt mindig, hogy veled éljek. Igazságban, hűségben, tiszta szívvel, békességben, szentségben, égi tűzzel. Hadd Jézus megtisztítottál, bűnből visszahoztál, így már veled járhatom, erős sziklán állhatom. Egy a vágyat, egyre kérlek, adj erőt mindig, hogy veled éljek. Egy a vágyam, egyre kérlek, adj erőt mindig.
A nap verse.
Mécs László, májusi legenda. Zöldvetések ringó tengerében gyalogösvény ment, oly keskeny épen, mintha Mózes vágta volna széjjel, világhírű varázsvesszejével. Léha tücskök dáridója zengett, s csiklandozta a mosolygó csendet. Bár szívemben régi tüske égett, megáldottam a nagy mindenséget. Az utacskán lábam hegykén ment át, orrom mesét szimatolt, legendát. S íme jött is szembe az ösvényen egy szakállas koldus lassan, vénen. Úgy mutatta félkarját a csonkát, pőrém, mint pénz kölykező vagyonkát. Másik karja felém nyúlva pénzt kért. Belenyúltam a zsebembe pénzért. Számolgattam, apró pénzt kerestem, bosszankodva és fukarkaresten. S még pirulva pénzböngészve álltam, hirtelen lódbőrös lett a hátam. Különleges túlvilági csend lett, harangvirág hallhatóan csengett. S bár lehuntam mindkét szempillámat, mintha Jézus nézett volna rám ott. Borzongások leptek el, mint hangyák, s meghallottam Jézus titkos hangját. Mit számolgatsz olyan kínos bölcsen? Mikor kértél, hogy szíved megtöltsem boldogsággal, s balzsam kellett kegyszer. Anyád csókját számoltam csak egyszer. Megszámoltam álmaid vetését, gyermekek, fák, fecskék nevetését, holdas esték néma titkú báját, lepkék, rétek, targa karneváját. Megszámoltam a sok szívet, ember, mely feléd nyílt, mint tulipán tenger. Számoltam az égből rátszalasztott napsugarat, jóságot, malasztot. Megszámoltam csöppenként a vérem, mely kifolyt, hogy élhess hófehéren, s boldogsággal szívedet megtöltse. Te meg számolsz, mint garaskák bölcse. E szavakra pillám felnyitottam, de nem láttam, csak a koldust ottan. Pénzt várt. Én meg zavaromban nyomban pénztárcámat a markába nyomtam. Ő rám nézett félve, megindultam, s azt gondolva, hogy megbolondultam. Futni kezdett. Nagy jó kedvem támadt. Zöld kalászok csókolták ruhámat. Tust vonózott a föld minden tücskes, a szívemből önmagától kihullott egy régi rozsdás tüske.
Mécs László májusi legenda című versét Balog András előadásában hallották. Mécs László premontrei szerzetes, költő, lapszerkesztő, a két világháború közötti vallásos líra legnépszerűbb és leghatásosabb egyénisége volt. 1895. január 17-én született Hernád Szent Istvánon, falusi tanító fia volt. Középiskolai tanulmányait Kassán végeztem, majd a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-latin szakos hallgatója lett. 1914-ben belépett a premontrei szerzetesrendben. A következő évtől jelentek meg versei. 1916-ban a rend tanárjelöltjeként folytatta tanulmányait, 2 évvel később pedig pappá szentelték Jászóváron. A felvidéki premontrei gimnáziumok megszűnése után jászóvári könyvtáros, majd 1920 és 29 között nagykaposi plébános volt. 1923-ban jelent meg első kötetem, a hajnali harangszó. 1930-ban plébánosnak nevezték ki Király Helmecre. 1935-ben találkozott Paul Valéry francia költővel, aki később előszót is írt a második francia nyelvű verses kötetéhez. 1941 és 49 között a Vigília főszerkesztője volt. 1944-ben elhagyta Király Helmecet, Csornán és Pannonhalmán barátainál, rokonainál élt visszavonultan. 1953-ban koholt vádak alapján 10 évi börtönbüntetésre ítélték, 1956-ban rehabilitálták. A következő évtől ismét lelkipásztori tevékenységet folytatott. Mécs László 1978. november 9-én hunyt el Pannonhalmán. Hagyatékát a pannonhalmi bencések gondozzák.
A nap imája.
Boldog 23. János pápa imája. Ó végasztaló Szentlélek, tökéletesíts bennünk a Jézus által megkezdett művet, tégy minket erőssé, imádkozz velünk az egész világért. Add, hogy jobban kihasználjuk az időt a benső élet elmélyítésére. Adj lendületet apostoli tevékenységünknek. Hadd érjünk el vele minden Krisztus vére által megváltott népet és embert, az ő örökségét. Törd le bennünk a természetes nagyravágyást. Emelj fel a szent alázat régióiba, töltsön el minket az igazi Isten félelem és a nagylelkű bátorság. Semmi földi kötelék ne akadályozza hivatásunk tökéletes teljesítését. Önző érdekek vagy konokság ne hallgattassák el bennünk az igazság követelményeit. Semmiféle számítgatás, apró önzés ne csökkentse a szeretet mérhetetlen területeit. Legyen bennünk mindig nagy az igazság keresése és tiszteletem. Az áldozatkészség, egészen a kereszt és a halál vállalásáig. S végül legyen bennünk minden úgy, amint azt a fiú atyához intézett utolsó imájában kérte. Úgy áradjon ki ránk az egyházra, intézményeire, minden egyes hívőre és népre a szeretet lelke, amint azt az atya és a fiú akarták. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz.